Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk az Ószövetségben Jeremiás próféta könyvének 17. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában. Nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde, zöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná ki ismerni? Én az Úr vagyok, a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban mai alapigénk Jeremiás próféta könyvéből való. Szeretem Jeremiás prófétát, ezt már többször elmondtam. Szeretem Jeremiás próféta könyvét, mert Jeremiáson keresztül az Isten rámutat arra, hogy milyenek vagyunk mi emberek, milyen vagyok én, azt is megmutatja, hogy milyen az Isten. Hogy milyen ő. Milyen vagyok én. Jeremiás próféta egy olyan korban, egy olyan helyen született, Jeruzsálemben, amikor semmi különös nem történt. Az emberek élték a hétköznapokat, a mindennapokat. Dolgoztak, pihentek, szórakoztak, tanultak, párt kerestek, házasodtak, nevelték a gyermekeiket, megosztották egymással bőncs gondolataikat, és így tovább. Minden a legnagyobb rendben volt. És igen, közben még az Istennek is jutott. Az Istennek is jutott a szabad idejükből. Szombaton, ha nem volt fontosabb teendő, akkor ellátogattak a zsinagógába. Évente egyszer-kétszer még a jeruzsálemi templomba is elzarándokoltak, hogy áldozatot mutassanak be az Istennek. Mai szemmel nézve azt mondhatnánk, hogy buzgó vallásosak voltak. Csak hogy valami mégsem volt rendben. Mert itt volt ez a Jeremiás. Jeremiás, aki egyébként a jeruzsálemi felső réteghez tartozott, az apja a papság köréből került ki, pap volt, a jeruzsálemi templom egy papja. Jeremiás már fiatalon elhívást kapott az Úrtól, próféta lett. És aztán folyamatosan arról beszélt, hogy Isten megbünteti a népet. Fogságról, elhurcolásról beszélt, ráadásul olyan őrültségeknek tűnő dolgokat is csinált, hogy önként egy igát vett a nyakába, és azzal rótta Jeruzsálem utcáit. Persze a normális emberek kinevették őt, kigúnyolták, és gyakorlatilag mindenki azt gondolta róla, hogy ez egy őrült. De mivel egy pap fia volt, ezért megtűrték. Hagyták, hadd mondja a magáét. Csak hogy Jeremiás nem a magáét mondta. Isten rajta keresztül figyelmeztette a zsidó népet, hogy ideje lenne megtérni. Ideje lenne visszatérni hozzá, akit elhagytak. Ideje lenne odafigyelni ő rá. mert igen, elfordultak tőle. És idegen népek, kultúrák isteneit kezdték tisztelni, vagy egyszerűen csak alkottak maguknak egy Isten képet, olyat, amilyen nekik megfelelt. Mert igaz, hogy vallásosak voltak az emberek akkoriban ott Izraelben, és elmentek a zsinagógába hétről hétre, sőt, még az Isten templomába, Jeruzsálembe is olykor-olykor. De a hétköznapokon, a mindennapokban egy egészen másfajta életet éltek. Ott már nem volt helye a hókusz-pókuszoknak. Az már az ő életük volt. Megadták Istennek a kellő tiszteletet, kapott néhány órát a hétből, most ő jön. Mutassa meg, hogy megérdemelte ezt a tiszteletet. Persze, amikor nem jött a válasz, vagy nem olyan válasz jött, amire számítottak, akkor feltették maguknak a kérdést, hogy minek is tiszteljünk egy olyan Istent, aki sohasem segít, aki mindig csak kér, követel, de sohasem ad. És szépen lassan elfordultak tőle. És ott állt Jeremiás teljesen egyedül, tök egyedül, hogy ilyen módon fejezzem ki, hogy érthető legyen. És mondania, hirdetnie kellett az Isten szavát. És nem volt senki, se a nép körében, se a papok között senki, aki komolyan vette volna. Még akkor sem, amikor a proféciái kezdtek beteljesedni. Amikor jött Babilon és lerohanta Izraelt. El is mentek, jaj, hát akkor ez jó volt, jó. Nem lesz semmi ebből. Jeremiás egyedül maradt. A tragédia pedig bekövetkezett. Izrael ez időben két nagyhatalom, Egyiptom és Babilónia szorításában élt. Ütköző államként nem sok lehetősége volt, vagy egyik, vagy másik nagyhatalomnak a csatlósaként próbálta átvészelni ezeket az időket, kiharcolni a megmaradást. Volt olyan király, aki Egyiptomhoz szeretett volna csatlakozni, más király a babiloni uralkodót preferálta. Volt olyan is, aki megpróbált fellázadni, megpróbálta a környező népeket szövetségbe tömöríteni, de hamar kiderült, hogy a két nagy birodalom a kis ujjával le tudja söpörni ezeket az országokat együttvéve a térképről. El kellett dönteni, hogy kihez csatlakoznak, hogy kinek fizetnek adót, kitől teszik függővé az életüket. És ott volt Jeremiás, aki kínált egy harmadik alternatívát. De az őrült próféta nem kellett senkinek. Aztán a zsidó nép története szépen bizonyította azt, hogy mégiscsak Jeremiás alternatívája lett volna hosszú távon kifizetődő. Mi volt ez az alternatíva? Erről olvastunk mai alapigénkben. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek közt tengődik a pusztában a szikes lankat földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha jön a hőség, lombja üde zöld marad. A nép szintjén ez a mondat, átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik, azt jelentette, hogy ebben az időben Izrael Egyiptomot vélte erősebb birodalomnak, ezért rájuk támaszkodtak. Hamar kiderült aztán, hogy nagyot tévedtek. Egyéni szinten, az emberek szintjén ugyanígy megvolt ez a hozzáállás. Volt, aki saját erejében, más nála nagyobb, befolyásosabb emberek erejében bízott. Majd ők megoldják a problémáimat. Majd ők segítenek. Vagy majd én megoldom a saját dolgaimat. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Csak hogy mind a nép szintjén, mind egyéni szinten tévedésben éltek. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Ha hittanórán lennénk, akkor azt mondanám, hogy gyerekek, gyűjtsünk össze olyan bibliai alakokat, akinek az életében beigazolódott Jeremiás szava. És a gyerekek elkezdenék sorolni, Ádámtól kezdve Jákobon át Dávid királyig az ószövetségi alakokat, mert majd az összes bibliai alak életében vagy környezetében fellelhető ez a kettősség. Míg a legálhatatosabbakat is megkísérti, hogy saját erejükben reménykednek. Pedig a Szentírás egyértelmű. Már az Ószövetség is, de ha Jézus oltár előtt felolvasott szavára figyelünk, akkor ő az, aki konkrétan meg is fogalmazza, hogy miről van szó. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik, majd a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Vagy. Jeremiás idejében azt gondolták, hogy lehet kétfelé kacsingatni. Mert bemutatjuk az áldozatot a templomban, aztán kimegyünk, és hétközben bemutatjuk az áldozatot a Baál áldozó halmokon is. Az idegen népek isteneinek. Mert ki tudja, hátha majd azok segítenek. Nem bíztak Istenben. Nem hittek Istenben. Lehet, hogy vallásosak voltak, de hitük az nem volt. Adunk Istennek egy kis hálapénzt előre, hátha akkor majd jobban odafigyel, és ha meggyógyít, akkor majd megkapja a hálapénzünknek a másik felét. Erre mondja Jeremiáson keresztül Isten, csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná ki ismerni. Én az Úr vagyok, a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Isten nagyon jól tudja, hogy mi lakik az ember szívében. Tudja, látja, hogy mennyire könnyen el tudjuk téveszteni az irányt. Mert ilyenek vagyunk. Mert ilyenek vagyunk mi emberek. Kedves testvérem, remélem, hogy világos. Ha nem, akkor most remélem az lesz, hogy amikor ma Jeremiás koráról, a zsidó népről beszéltem, akkor saját magunkról szóltam. Mert ugyanezt a leírást, ezt el lehetne mondani úgy is, hogy itt Magyarországon történik. Világhatalmak találkozásánál. Nálunk, akik vallásosak vagyunk, vallásosnak mondjuk magunkat. Ami akkor volt, az van most is. Ezt mondja a prédikátor. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Igen, ilyenek vagyunk, te és én. És Jeremiás üzenete ma is aktuális. Lehet őrültségnek tartani. Lehet azt gondolni, hogy elavult üzenet. De ha ezt gondoljuk, ha azt éljük meg, hogy nekem nem mondja meg senki, ha úgy érezzük, hogy mi felette állunk ezeknek a problémáknak, akkor vagyunk a legnagyobb bajban. Ha nem Istenen csüng az életed, ha a hétköznapokban van bármi fontosabb az Istennél, akkor már rossz úton jársz. Amikor Isten kegyelméből megtértem, és ő belépett az életembe, akkor úgy voltam, mint a bibliai Mária, aki ott ül Jézus lábánál. Nem foglalkozik azzal, hogy hogy mi mindent kellene tenni. Ugye a testvére Márta rá is szól, meg vádaskodik ott Jézusnál. Nem, én is úgy voltam vele, hogy csak azt szeretném, csak az Isten igéje közelében szeretnék lenni. Nem volt más vágyam, csak a Bibliát olvasni, megismerni Jézust, azt a Jézust, aki mindent feláldozott értem, aki az életét adta értem. Megtudni azt, hogy ki ez az Isten, aki ennyire szeret engem, aki ennyire közel jön hozzám és átölel. Minden pillanatban őt akartam. Igen, ez volt akkor, és aztán eltelt egy kis idő, nem kellett sok, mert jött, hogy tanulni kell, jött, hogy dolgozni kell, társat kell találni, gyerekekkel kell foglalkozni, sok-sok kell, amik hozzá tartoznak a hétköznapokhoz. Meg kell csinálnom, mert különben nem jutunk egyről a kettőre. Jeremiás prófétán keresztül Isten arra tanít, hogy nem kell. Nem lehetőséget kapunk, hogy mindezek ott legyenek a hétköznapjainkban. Nem azt kéri, hogy ezeket dobjuk ki és vonuljunk ki a világból, hanem azt, hogy ne ezek, ne a hétköznapi teendők irányítsanak bennünket, sőt, ne is mi irányítsuk a saját életünket, hanem engedjük ki az irányítást a kezeink közül. Teológus koromban elmentem szuplikálni, tehát egy gyülekezetbe igét hirdetni a lelkész mellett, és két falu között mentünk a kollégával, a lelkész kollégámmal. Ónos eső volt éppen aznap, ami a hóra ráesve elég csúszós és veszélyes volt. Tehát a két falu között nem takarították az utat. Nagyon-nagyon lassan mentünk, de a kocsink így is megcsúszott. A kollégám, aki vezetett, elengedte a kormányt hirtelen, amikor megpördült az autó, és felkiáltott, Istenem segíts. És ott megállt az autó, néhány centiméterre az ároktól, és néhány milliméterre a szembe jövő autótól. Kiengedte az irányítást a kezei közül. Az Istenre bízta magát, és minket. Ki irányítja a te életedet? Nagyon népszerűek ma azok a gondolatok, hogy vedd kezedbe a sorsod irányítását. Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, és így tovább. De tényleg így van? Vagy esetleg ennek az őrült Jeremiásnak van igaza? Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Testvérem, megéri Isten oldalán állni. Mindig rádöbbenek, hogy mennyire, de mennyire megéri. Még akkor is, ha nem anyagiakban kifizetődő, akkor is, ha nem mások elismerésében mérhető, még akkor is, amikor a virág szemében őrültségnek, balgaságnak tűnik a dolog. Fél szívvel nem lehet. Úgy nem, hogy néha eljövök templomba, néha kapok egy kis töltést, és azzal elvagyok, amíg elvagyok. Nekünk, keresztény embereknek folyamatosan a töltőn kellene lennünk, folyamatosan kapcsolatban az Istennel, megszakítás nélkül. Az lenne jó, ha mindannyian Kristófok lennénk, akikben ott él Krisztus. Persze erre képtelenek vagyunk. De Jézus éppen ezért jött, és ezért halt meg, hogy kipótolja azt, ami bennünk hiányosság, az Istennel való kapcsolatban, ami a bűn miatt megszagadt, azt az ő testével áthidalja. Pál azt mondja a Filippi levélben, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Amire szükségünk van, azt Krisztusban kapjuk meg. Hallgassunk Jeremiásra, az őrült prófétára. Hallgassunk Jeremiásra, aki megmutatja nekünk, hogy milyen az Isten. Szeretem azt a képet, amelyet itt használ Jeremiás. Hogy azt mondja, olyan a nem Istenben bízó ember, mint bokor, amelyik a kövek közt tengődik a pusztában, a szikes lankat földön. Lehet, hogy egy darabig szép zöld levelei vannak, és mindenki a csodájára jár, hogy ilyen a sivatagban. Hogy lehet ilyen szép ez a bokor? De tudhatjuk azt, hogy ez a zöldellés csak átmeneti. Ellenben ott van a folyó víz mellé ültetett fa, amely kinyújtja gyökereit az élő víz felé, ahogyan Jeremiás leírja ezt a szép képet. Nekünk is így kellene meggyökereznünk, így kellene Isten felé nyújtanunk a kezünket, a táplálékot adó víz, ami Urunk, megváltónk Jézus Krisztus felé, azért, hogy gyümölcstermő életet élhessünk. Adja Isten, hogy így legyen, gyökerezzünk meg az Istenben. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor valóban csak fél szívvel tisztelünk téged. Kérünk téged, hogy te segíts és te vezess, hogy az igében, Jeremiás szavában is felismerjük önmagunkat. Felismerjük elesettségünket, felismerjük bűneinket, a tőled való elszakadottságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy te még ezt is megoldottad, mert elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy ő legyen az, aki a mi hiányosságainkat kipótolja. Hogy ő legyen az, aki a mi bűneink büntetését elszenvedje. Mennyi atyánk, hálás a szívünk. Kérünk add, hogy ebből a hálából fakadjon az, hogy igyekszünk te feléd. Kérünk téged, Urunk, hogy te nyisd meg a szemünket, hogy meglássunk téged, a bennünk lakó Istent. Amen.